We welcome you to the General Relief Society.
Üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza általános segítőegyleti gyűlésén. Körünkben köszönhetjük Thomas S. Monson elnököt, aki elnökölni fog ezen a gyűlésen. Őt elkísérték tanácsosai Henry B. Eyring elnök és Dieter F. Uchtdorf elnök. Julie B. Beck vagyok, a segítőegylet általános elnöke. Jelen vannak velem a tanácsosaim, Sylvia H. Allred és Barbara Thomson nőtestvérek. Körünkben üdvözölhetjük továbbá Neil L. Anderson Eldert a 12 apostol kórumából, Craig C. Christensen Eldert a 70-ektől, valamint H. Burton püspököt, az egyház elnöklő püspökét. Az emelvényen foglalnak helyet a segítőegylet általános testületének tagjai, valamint a fiatal nők és az elemi szervezetének általános elnöksége. Nagyra értékeljük jelenléteteket a történelmi jelentőségű gyűlésen, és hálánkat fejezzük ki a segítőegyleti nőtestvérek és vezetők iránt világszerte, akik a nagyszerű munkának szentelik életüket. Idén a segítőegylet fennállásának 170. évében járunk, amely több mint 175 nemzet, mint egy 30 ezer helyi segítőegyletét öleli fel. Nincs még egy ehhez fogható szervezet a világon. Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik a zenét biztosítják ezen a gyűlésen. A kórus a utahi Eagle Mountain és Saratoga Springs szövegek segítőegyleti nőtestvéreiből áll. Őket Emily Wadley vezényli, valamint Bonnie Goodliffe és Linda Margetts kíséri orgonán. A gyűlést a kórus éneke nyitja meg a Hajnal Kél című himnusszal, melyet követően Barbara C. Bradshaw, a segítőegylet általános testületének tagja mondja a nyitóimát.
Oh, Our Father in heaven,
drága mennyei atyánk, eléd jövünk most ennek a segítőegyletnek az elején, és olyan hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk. Hálásak vagyunk Monson elnökért, a profétánkért, és Monson nőtestvérért. Kérünk, áld meg őket, a gyermekeiket és az unokáikat. Nagyon hálásak vagyunk Eyring és Uchtdorf elnökért, és kérünk őket is, és a családjukat is áld meg. Hálásak vagyunk a segítőegylet elnökségéért, Beck Thompson és Orrad nőtestvérekért, és kérünk, áld meg őket az ő szolgálatokban. Hálásak vagyunk, atyánk, a visszaállított evangéliumért, és Joseph profétáért, és a segítőegyletért, és azért a világméretű nőtestvériségért, amit érzünk. Kérünk, hálásak vagyunk azokért az elődeinkért, és különösen hálásak vagyunk a te szeretett fiadért. Nagyon hálásak vagyunk az ő engesztelő áldozatáért, és imádkozunk, hogy mindig emlékezhessünk rá, és követhessük őt. Kérünk, hogy a Szentlélek velünk legyen ma este, hogy mindazt megtanuljuk, amit te szeretnél, hogy megerősödjön a bizonyságunk, és nagyon szeretünk téged, és mindezeket mondtuk Jézus Krisztus nevében. Amen.
Thank you for that beautiful prayer and for the beautiful...
Köszönjük a gyönyörű zenét. Most pedig az én kiváltságom, hogy szólhatok hozzátok. Beszédem után a kórus elénekli a Mi dicső cél, én Istenem című himnuszt. Ezt követően Sylvia H. Orrad szól hozzánk, őt pedig Barbara Thompson nőtestvér követi majd. Ezután a kórus és a gyülekezet együtt elénekli a Most minden nemzet jól figyeljen című himnuszt. Kiváltságnak érzem, hogy szólhatok hozzátok ezen a történelmi összejövetelen. Nagy áldás, hogy így együtt lehetünk. A segítőegylet általános elnökeként végzett szolgálatom során mély szeretet alakult ki bennem eme egyház segítőegylete iránt. És az Úr kitágította a látókörömet arra vonatkozóan, hogy ő miként érez irántunk, és mit vár el tőlünk. Mai beszédemnek ezt a címet adtam, amit remélem a lányunokáim megértenek majd a segítőegylettel kapcsolatban. A legidősebb lányunokáim szorgalmasan dolgoznak a személyes fejlődés programon, és alakítják ki magukban az igaz lelkű nő szokásait és jellemvonásait. Hamarosan ők és kortársaik fogják egy nagyszerű világméretű nőtestvériség felelősségeit hordozni. Remélem üzenetem világosan rámutat majd arra nekik és mindazoknak, akik hallják vagy olvassák azt, hogy milyen elképzelései voltak az Úrnak az ő leányai számára, amikor megszervezték a segítőegyletet. Remélem, unokáim megértik majd, hogy a mai segítőegyletet a tanítványság egy olyan mintájára szervezték meg, amely az ősi egyházban létezett. Amikor a szabadító megszervezte egyházát az új szövetségi időkben, a nők létfontosságú szerepet játszottak az ő szolgálatában. Meglátogatta Mártát és Máriát, két legódaadóbb követőjét, Márta otthonában. Amikor Márta hallgatta őt, és közben az akkori hagyományoknak megfelelően szolgált neki, az Úr segített felismernie, hogy ennél többet is tehet. Segített Mártának és Máriának megérteni, hogy választhatják a jobb részt is, amely nem vétetik el tőlük. Egy gyengéd megjegyzés felhívásként szolgált az Úr szolgálatában való részvételre, az új szövetség egy későbbi szakaszában pedig Márta erős bizonysága a szabadító isteni voltáról betekintést nyújt az ő hitébe és tanítványságába. Amint tovább olvassuk az új szövetséget, megtudjuk, hogy az apostolok folytatták az Úr egyházának megalapítását. Olyan hithű nőkről is olvashatunk továbbá, akiknek tanítványsága hozzájárult az egyház növekedéséhez. Pál Efézusban és Filippiben is beszélt női tanítványokról, amikor az Úr az egyháza hitehagyásba süllyedt, a tanítványsága mintája is elveszett. Amikor az Úr megkezdte egyháza visszaállítását Joseph Smith profétán keresztül, ismét elhívott női tanítványokat is. Néhány hónappal az egyház hivatalos megszervezése után az Úr kinyilatkoztatta, hogy Emma Smith-t válasszák el vezetőnek és tanítónak az egyházban, illetve férje a proféta hivatalos segítőjének. azon elhívásában, hogy segítsen az Úrnak királysága felépítésében, utasításokat kapott arra vonatkozóan, hogy miként növelje a hitét és a személyes igaz lelkűségét, hogyan erősítse a családját és az otthonát, valamint miként szolgáljon másokat. Remélem az unokáim megértik majd, hogy attól a naptól kezdve, hogy az evangéliumot elkezdték visszaállítani ebben az adományozási korszakban, az Úrnak szüksége volt hithű nők részvételére az ő tanítványaiként. Rendkívüli hozzájárulásuk csupán egyik példája az általuk végzett misszionáriusi munka. A korai egyház lendületes növekedését azt tette lehetővé, hogy a hithő férfiak hajlandóak voltak elhagyni családjukat, ismeretlen helyekre utazni, valamint nélkülözést és viszontagságokat elszenvedni azért, hogy tanítsák az evangéliumot. Ezek a férfiak azonban azt is megértették, hogy missziójukra nem kerülhetett volna sor az életükben lévő nők tökéletes hite és támogatása nélkül, akik fenntartották otthonukat, üzletüket és pénzt kerestek családjuk és a misszionáriusok számára. A testvérek a közösségeikben összegyűlt megtértek ezreiről is gondoskodtak. Milyen elkötelezték magukat egy új életforma, az Úr királyságának felépítése és az ő szabadító munkájában való részvétel mellett. Remélem az unokáim megértik majd, hogy az Úr arra ihlette Joseph Smith profétát, hogy a papság alatt és a papság mintájára szervezze meg az egyház nőtagjait, és tanítsa meg nekik, hogy miként tehetnek szert a papság kiváltságaira, áldásaira és ajándékaira. Miután hivatalosan is megszervezték a segítőegyletet, Emma tovább működött vezetői elhívásában. A szervezet elnökének nevezték, és két tanácsos szolgált mellette az elnökségben. Az egyházon kívüli szervezetekre akkoriban jellemző népszavazás helyett ezt az elnökséget kinyilatkoztatás útján hívták el, támogatták őket azok, akiknek vezetésére kijelölték őket, valamint papsági vezetők választották el őket arra, hogy elhívásukban szolgáljanak, így lévén elhívva Isten által profécia, valamint felhatalmazással rendelkező kézrátétele által. A papság alatt történő megszervezés lehetővé tette, hogy az elnökség útmutatást kapjon az Úrtól és az ő profétájától egy konkrét feladatra. A segítőegylet megszervezése elősegítette azt is, hogy az Úr tárházában lévő tehetséget, időt és eszközöket bölcsen és rendben használják fel. Ez az első nőcsoport megértette, hogy felhatalmazást kaptak a nőtestvérek tanítványként való tanítására, sugalmazására és megszervezésére, hogy segítkezzenek az Úr szabadító munkájában. Első gyűléseiken a nőtestvéreknek megtanították a segítőegylet fő céljait: gyarapítani a hitet és a személyes igaz lelkűséget, megerősíteni a családokat és az otthonokat, valamint felkutatni a szükséget szenvedőket és segíteni nekik. Remélem az unokáim megértik majd, hogy a segítőegylet megszervezésének nélkülözhetetlen szerepe volt abban, hogy felkészítsek a szenteket azokat a kiváltságokra, áldásokra és ajándékokra, melyek kizárólag a templomban találhatóak meg. Joseph Fielding Smith elnök azt tanította, hogy a segítőegylet elengedhetetlen részét képezi Isten földi királyságának, és azért hozták létre és azért működtetik, hogy segítsen hithű tagjainak örök életet nyerni Atyánk királyságában. El tudjátok képzelni, milyen lehetett a nőtestvéreknek összegyűlni azokon az első segítőegyleti összejöveteleken, Joseph Smith fürösséglás kereskedésében, ahonnan ráláttak arra a dombra, ahol a templom éppen építés alatt állt, miközben a proféta azt tanította nekik, hogy ennek az egyletnek válogatottnak kell lennie, mely elhatárolódik a világ minden gonoszságától. Elsőrangúnak, erényesnek és szentnek kell lennie. Remélem az unokáim úgy értékelik majd a templomot, ahogyan az első segítőegyleti nőtestvérek tették, akik hitték, hogy a templomi áldások az utolsó napi szent nők nagyszerű utalma és fő céljai. A templomi áldásokon keresztül hatalommal lesznek felfegyverkezve, és megáldatnak Isten ismeretének kulcsával. A papság azon szertartásai által, melyek csupán a templomban találhatóak meg, megáldatnak azzal, hogy betölthessék Isten örökkévaló kötelezettségeiket, és megígérik, hogy elkötelezett tanítványokként fognak élni. Hálás vagyok, hogy az Úr egyik fő célja a segítőegylet megszervezésével az volt, hogy a nőket megbízza, hogy segítsenek egymásnak felkészülni a templomi szertartásokban és szövetségekben található nagyobb papsági áldásokra. Remélem, az unokáim megértik majd a segítőegylet nagyszerű világméretű nőtestvériségének jelentős befolyását és képességét. 1842 óta az egyház jóval túlnőtt Nauvoon, és a segítőegylet ma már több mint 175 országban van jelen, ahol a nőtestvérek több mint 80 nyelven beszélnek. Hetente szerveznek meg új egyházközségeket és gyülekezeteket, és új segítőegyletek válnak részévé egy folyamatosan bővülő nőtestvériségnek, amely behálózza a földrészeket. Amikor a segítőegylet még viszonylag kis létszámú volt, és főleg Utahban volt megszervezve, vezetői a szervezetük és tanítványságuk figyelmét többnyire a helyi programokra és a hozzájuk kapcsolódó segítségnyújtásra tudták fordítani. Házi ipart hoztak létre, kórházakat építettek, és gabonát raktároztak el. Ám a korai segítőegyleti erőfeszítések segítettek megalapítani a tanítványság mintáit, melyeket ma az egész világon alkalmaznak. Az egyház növekedésével a segítőegylet képes volt betölteni céljait minden egyházközségben és gyülekezetben, minden szövegben és kerületben, miközben egy állandóan változó világhoz alkalmazkodott. A segítőegyleti nőtestvérek világszerte naponta tapasztalják a halandósággal járó kihívások és viszontagságok egész sorát. A nők és a családjaik ma farkas szemet néznek a beteljesületlen elvárásokkal, a szellemi, fizikai és lelki betegségekkel, a balesetekkel és a halállal. Néhány nőtestvér magánnyal és csalódottsággal küzd, mert nincs saját családja, mások pedig családtagjaik rossz döntéseinek következményeitől szenvednek. Néhányan háborút, éhezést vagy természeti katasztrófát élnek át, mások a függőség, a munkanélküliség vagy a megfelelő képzettség hiányának terhét viselik. Mindezen nehézségek meg tudják gyengíteni a hit csontjait, és ki tudják meríteni az egyének és a családok erejét. Az Úr egyik célja a nőtestvérek tanítványokká szervezésével az volt, hogy olyan segítséget nyújtson számukra, amely minden olyan dolog fölé emeli őket, ami akadályt jelenthet egy nő örömének és fejlődésének kiteljesedésében. Minden egyházközségben és gyülekezetben van egy segítőegylet nőtestvérekkel, akik kinyilatkoztatást kérhetnek és kaphatnak, valamint tanácskozhatnak a papsági vezetőkkel, hogy megerősítsék egymást, és olyan megoldásokat dolgozzanak ki, melyeket a saját otthonaikban és közösségeikben is alkalmazhatnak. Remélem, az unokáim megértik majd, hogy a segítőegyleten keresztül a tanítványságuk kibővül, és másukkal együtt ők is részt vehetnek abban a lenyűgöző és hűséges munkában, amelyet a szabadító végzett. A munka, melyet ezen egyház nőtestvéreitől várnak a mai napokban, mindig is nagyszabású és az Úr szemében következetes volt. Hithűségük által érezhetik az ő jóváhagyását, és megáldatnak a Szentlélek társaságával. Az unokáimnak szintén tudniuk kell, hogy a segítőegylet nőtestvérisége biztonságot, menedéket és védelmet tud biztosítani számukra. Korunk egyre több nehézsége közepette a segítőegylet hithű nőtestvérei egyesülni fognak abban, hogy megvédjék Sion otthonait a világ rikácsoló hangjaitól, valamint az ellenség ragadozó és csábító hatásától. A segítőegyleten keresztül pedig tanításban részesülnek és megerősítetnek. Az igaz lelkű nők hatása pedig atyánk még több gyermekét meg tudja áldani. Remélem, az unokáim megértik majd, hogy a látogató tanítás tanítványságuk egyik kifejeződése, valamint szövetségeik iránti tiszteletük kimutatásának egyik jelentős módja. Tanítványságunk ezen eleme nagyban meg kell, hogy közelítse a szabadítunk földi szolgálatát. A segítőegylet korai éveiben egy látogató bizottság kapta azt a feladatot minden egyházközségben, hogy állapítsa meg a szükségleteket és gyűjtse össze a szükséget látók között szétosztásra kerülő adományokat. A segítőegyleti nőtestvérek és a vezetőik lépésről lépésre gyűjtöttek tapasztalatot az évek során, és fejlődtek azon képességükben, hogy gondoskodjanak másokról. Voltak olyan időszakok, amikor a nőtestvérek jobban koncentráltak a látogatások teljesítésére, a leckék tanítására és rövid üzenetek hátrahagyására, amikor a nőtestvéreik otthonában jártak. E gyakorlatok segítettek a nőtestvéreknek megtanulni az óvó gondoskodás mintáit. Csak úgy, ahogyan Mózes idejében élő emberek szabályok hosszú listájára koncentráltak, a segítőegyleti nőtestvérek időnként számos írott vagy íratlan szabályt tűzte ki maguk elé, azon vágyuktól fűtve, hogy megtudják, miként erősíthetik egymást. Most, amikor oly nagy szükség van a vigaszra és a segítségre nőtestvérek és családjaik életében, mennyei atyánk azt szeretné, hogy magasabb utakon járjunk, és azáltal mutassuk ki tanítványságunkat, hogy őszintén törődünk a gyermekeivel. E fontos céllal a szemük előtt a vezetőket most arra tanítják, hogy jelentéseket kérjenek a nőtestvérek és családjaik lelki és fizikai jólétéről, valamint a számukra nyújtott szolgálatról. A látogató tanítóknak most kötelességük, hogy őszintén törekedjenek minden egyes nőtestvér megismerésére és szeretetére, valamint segítsenek hitbéli megerősítésében, és szolgálatot nyújtsanak neki. A szabadító odaadó tanítványaiként jobbá válunk azon képességünkben, hogy megtegyük azokat a dolgokat, melyeket ő is tenne, ha itt lenne. Tudjuk, hogy számára a törődésünk az, ami igazán számít, így hát inkább a nőtestvéreinkkel való törődésre próbálunk koncentrálni, mint a teendőink listáink teljesítésére. Az igaz szolgálatot inkább a jószívűség mélysége, mint sem a statisztikai adatok tökéletessége határozza meg. Akkor láthatjuk látogató tanítói szolgálatunk sikerét, amikor a nőtestvérek ezt tudják mondani. A látogató tanítóm segít lelkileg növekednem, vagy tudom, hogy a látogató tanítóm igazán törődik velem és a családommal. Vagy ha problémáim vannak, tudom, hogy a látogató tanítóm anélkül is intézkezni kezd, hogy megkérnék rá. A vezetők, akik értik a másoknak nyújtott szolgálat jelentőségét, tanácskozni fognak egymással, hogy kinyilatkoztatást kérjenek és kapjanak arról, miként építsék a látogató tanítókat, valamint mi módon szervezzenek és vigyenek véghez egy sugalmazott szolgálatot. Ezen felül a látogató tanítás a püspök azon feladatának kiterjesztése, hogy gondoskodjon az úrnyájáról. A püspöknek és a segítőegyleti elnöknek sugalmazott látogató tanítók szolgálatára van szükségük, hogy segítsenek feladataik ellátásában. A látogató tanítók szolgálatán keresztül a segítőegyleti elnöke tisztában lehet minden nőtestvér jólétével az egyházközségben, és jelentést tehet arról, amikor a püspökkel tanácskozik. Monson elnök azt tanította, hogy amikor hittel, semmit sem kételkedvén végezzük a számunkra kijelölt feladatokat, amikor a mindenható sugalmazására törekszünk kötelességeink teljesítésében, akkor csodákra vagyunk képesek. Remélem, az unokáim is részei lesznek a csodáknak, miközben segítenek a látogató tanítást a tanítványság egyik mintájává tenni, melyet az Úr elismer majd, amikor újra eljön. A segítőegyletről szóló eme és más alapvető tanítások most már elérhetőek unokáim számára a Leányok a Királyságomban a Segítőegylet története és munkássága című könyv tanulmányozása által. E könyv tartalmazza a segítőegylet örökségének és ezen egyház nőtagjainak feljegyzését. Egységesít egy világméretű nőtestvériséget a segítőegylet céljaival, valamint a tanítványság mintáival és kiváltságaival. Tanúbizonyságként szolgál a nők atyánk boldogság tervében betöltött fontos szerepéről, továbbá pontos iránymutatást nyújt arról, hogy miben hiszünk, mit teszünk és mit védelmezünk. Az első elnökség arra buzdított minket, hogy tanulmányozzuk ezt a könyvet, és engedjük, hogy annak időtlen igazságai és lelkesítő példái hatással legyenek az életünkre. Tudván, hogy a segítőegylet szervezetét isteni kéz hozta létre, Joseph F. Smith elnök ezt mondta a segítőegyleti nőtestvéreknek: ti vezessétek a világot, különösképpen pedig a világban lévő nőket. Ti a fej vagytok, mondta, nem a farok. Az Úr visszatértének közelettével remélem, az unokáim erős, hithű nőké válnak, akik alkalmazzák a segítőegylet tantételeit és mintáit az életükben. Amint a segítőegylet életmóddá válik számukra, egységben szolgálnak majd másokkal, hogy betöltsék a szervezet isteni céljait. Bizonyságom van Jézus Krisztus igaz, visszaállított egyházáról, és hálás vagyok a tanítványság azon mintájáért, melyet visszaállítottak, amikor az Úr arra sugalmazta Joseph Smith profétát, hogy szervezze meg a segítőegyletet. Jézus Krisztus nevében, ámen.
My husband and I recently visited the city of.
A férjemmel nemrég ellátogattunk az Illinois állambeli Nauvoo városába. Ott létünk alatt a vörös téglás üzletbe is ellátogattunk, ahol Joseph Smith proféta irodája és üzlete volt. Míg a felső szobában üldögéltünk, nagy figyelemmel hallgattuk az idegen vezetőt, aki felvázolta a visszaállítás néhány történelmi eseményét, melyre itt került sor. Gondolataim a segítőegylet megalapítására és néhány olyan tanításra terelődtek, melyet a segítőegyleti nőtestvére Joseph prófétától kaptak ebben a bizonyos szobában. Ezek a tanítások váltak aztán az alapjává azon tantételeknek, melyekre a segítőegyletet felépítették. Az a cél, hogy növeljék a hitet, megerősítsék Sion otthonait, valamint megkeressék és segítsenek a szükséget szenvedőkön, már a kezdetektől fennállt, és mindig is összhangban állt a prófétai prioritásokkal. Az egyik ilyen korai gyűlésen Joseph proféta Pál korintusiakhoz írt leveléből idézett. Ebben a jószívűségről szóló csodálatos beszédében Pál utal a hitre, a reményre és a jószívűségre, és azzal zárja, hogy ezek között pedig legnagyobb a jószívűség. Körülírja azon tulajdonságokat, melyeket a jószívűség magában foglal. Ezt mondta, a jószívűség hosszú tűrő, kegyes, a jószívűség nem irigykedik, a jószívűség nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A jószívűség soha el nem múlik. A nőtestvérekhez szólva Joseph proféta ezt mondta, ne korlátozza látószögeteket szomszédotok erénye. Ki kell tágítani lelketeket egymás iránt, ha úgy szeretnétek cselekedni, mint Jézus. Miközben növekedtek ártatlanságban és erényben, miközben növekedtek jóságban, terjeszkedjen ki szívetek, és növekedjék meg mások felé. Hosszú tűrőnek kell lennetek, és türelmeseknek az emberiség hibáival és tévedéseivel szemben. Mi értékes az ember lelke? A szentírásbeli kijelentés, mely szerint a jószívűség soha el nem múlik, azért lett a segítőegylet jelmondata, mert felöleli mindazon tanításokat és azt a feladatot, melyet a nőtestvérek Joseph Smith prófétától kaptak, vagyis hogy segítsenek a szegényeken és és lelkeket szabadítsanak meg. Ezeket az alapként szolgáló tantételeket a segítőegyleti nőtestvérek világszerte megfogadják, mert ilyen a segítőegylet munkájának természete. De mi is a jószívűség, és hogyan nyerhetjük el? Mormon proféta meghatározása szerint az Krisztus tiszta szeretete, míg Pál azt tanítja, hogy a jószívűség a tökéletességnek kötele. Nefi pedig emlékeztet bennünket, hogy az Úristen parancsolatot adott, hogy minden emberben legyen jószívűség, mely jószívűség a szeretet. Áttekintve Pál előző leírását a jószívűségről, azt tanuljuk, hogy a jószívűség nem egy egyszeri cselekedet vagy olyas valami, amit másoknak nyújtunk, hanem egy létállapot, egy szívállapot, olyan kedves érzések, melyek szeretetteljes tetteket szülnek. Mormon azt is tanította, hogy a jószívűséget az Úr igaz tanítványaira ruházzák, és hogy a jószívűség megtisztítja azokat, akik rendelkeznek vele. Ezen kívül azt is megtudjuk, hogy a jószívűség isteni ajándék, melyre törekednünk kell és imádkoznunk kell érte. Ahhoz, hogy a celesztiális királyságot örökölhessük, a jószívűségnek el kell töltenie a szívünket. Tudva, hogy az Úr azt kérte tőlünk, hogy palástként öltsük magunkra a jószívűség kötelékét, tudnunk kell, mely tulajdonságok segítenek majd a jószívűség kifejlesztésében. Először is vágyat kell éreznünk, hogy növekedjünk a jószívűségben, és egyre krisztusibbá váljunk. A következő lépés az ima. Mormon arra int bennünket, hogy imádkozzatok szívetek minden erejével, hogy eltöltsön benneteket ez a szeretet. Ez az isteni szeretet pedig a jószívűség, mely mikor eltölt bennünket, akkor olyanok leszünk, mint ő. A napi szentírás olvasása szabadítóra irányítja elménket, és vágyat ébreszt bennünk, hogy még inkább olyanná váljunk, mint ő. Az irodámba Minerva T-shirt az elveszett bárány megmentése című képét választottam. A szabadítót ábrázolja, amint juhai között állva gyengéden a karjaiban tart egy kis bárányt. Ez segít felidéznem azon kérését, hogy legeltesd az én juhaimat, mely számomra azt jelenti, hogy szolgáljuk a körülöttünk lévőket, és szenteljünk különleges figyelmet a szükségben lévőknek. A szabadító a tökéletes példa arra, hogyan gyakoroljuk jószívűségünket. Halandó szolgálata során könyörületes volt az éhezőkkel, a bűnösökkel, a bánkódókkal és a betegekkel. Szolgálta a szegényeket és a gazdagokat, a nőket, a gyermekeket és a férfiakat, a családokat, a barátokat és az idegeneket. Megbocsátott a vádolóinak, szenvedett és meghalt az egész emberiségért. Élete folyamán Joseph Smith próféta is gyakorolta a jó szívűséget, a mások iránt tanúsított testvéri szeretetével és tiszteletével. Közismert volt a körülötte lévők iránti kedvességéről, gyengétségéről, könyörületéről és törődéséről. Ma is részünk van abban az áldásban, hogy egy olyan prófétánk lehet, aki a jószívűség megtestesítője. Thomas S. Manson elnök példa a számunkra és a világ számára is. Magán viseli a jószívűség palástját. Kedves, együttérző és nagylelkű, az Úr Jézus Krisztus igaz szolgája. Manson elnök a következőket tanítja nekünk. A jószívűség azt jelenti, hogy türelmesek vagyunk azzal, aki bajban hagyott minket. Azt jelenti, hogy nem sértődünk meg egykönnyen. Azt jelenti, hogy elfogadjuk a gyengeségeket és a hibákat. Az embereket olyannak fogadjuk el, amilyenek valójában. Azt jelenti, hogy túltekintünk a fizikai megjelenésen, és azokat a tulajdonságokat nézzük, melyek nem fakulnak meg az idő múlásával. Azt jelenti, hogy nem skatujázunk be másokat. Amikor jó szívűség van bennünk, hajlandók vagyunk szolgálni és segíteni másoknak. Még akkor is, ha úgy érezzük, nem épp alkalmas az idő. Mindezt úgy, hogy nem várunk érte elismerést vagy viszonzást. Nem várunk, amíg megbíznak a segítségnyújtással, mert az a természetünké válik. Amikor azt válasszuk, hogy kedvesek, gondoskodók, nagylelkűek, türelmesek, elfogadók, megbocsátók, másokat befogadók és önzetlenek vagyunk, felfedezzük, hogy bővelkedünk a jószívűségben. A segítőegylet számtalan módot biztosít arra, hogy másokat szolgáljunk. A jószívűség gyakorlásának egyik legfontosabb módja a látogató tanítás. A hatékony látogató tanítás által számos lehetőségünk van szeretni, segíteni és szolgálni másokat. A jószívűség vagy szeretet kifejezése megtisztítja és megszenteli a lelkünket, és segít nekünk még inkább hasonlóvá válni a szabadítóhoz. Elámulok, mikor látom a látogató tanítók világszerte végzett számtalan jószívű cselekedeteit, ahogy önzetlenül igyekeznek kielégíteni az egyes nőtestvérek és családjuk szükségleteit. Azt mondom ezeknek a hithű látogató tanítóknak, hogy a jószívűség ezen apró tetteivel a szabadítót követitek, és az ő kezeiben vagytok eszközök, miközben segítetek a rátok bízott nőtestvéreknek, és gondoskodtok róluk, felemelitek, megvigasztaljátok, meghallgatjátok, bíztatjátok, tápláljátok, tanítjátok és erősítitek őket. Hadd osszak meg néhány rövid példát az e fajta szolgálatról. Róza diabétesben és más betegségekben szenved. Néhány évvel ezelőtt csatlakozott az egyházhoz. Egyedülálló édesanyja a serdülő fiával. Gyakran napokra be kell feküdnie a kórházba. Az ő kedves látogató tanítói nem csupán elviszik a kórházba, de meg is látogatják és vigaszt nyújtanak neki ott, miközben odafigyelnek a fiára is, otthon és az iskolában. A látogató tanítói jelentik számára a barátokat és a családot. Egy nőtestvérhez tett első néhány látogatása után Keti felfedezte, hogy a nőtestvér nem tud olvasni, de meg akar tanulni. Keti felajánlotta, hogy segít neki, bár tudta, hogy mindez időt, sok türelmet és kitartást igényel majd. Emily egy újdonsült feleség, aki az igazságot kutatta. A férjét Michaelt kevésbé érdekelte a vallás. Amikor Emily megbetegedett és kis időre kórházba került, Kelly az egyik segítőegyleti nőtestvér, aki egyben a szomszédja is, rendszeresen ebédet vitt a családnak, vigyázott a kisbabájukra, takarította a házukat és megszervezte, hogy Emily papsági áldást kapjon. E jó szívű cselekedetek meglágyították Michael szívét. Úgy döntött, részt vesz az Isten tiszteleten és találkozik a misszionáriusokkal. Emily és Michael nemrégiben keresztelkedtek meg. A jószívűség soha el nem múlik. A jószívűség kedves, nem keresi a maga hasznát, minden dolgot elbír és minden dolgot elvisel. Harry B. Eyring elnök azt mondta, a segítőegylet története tele van a figyelemre méltó önzetlen szolgálat elbeszéléseivel. Ezt az egyletet olyan nők alkotják, akikben a jószívűség érzése szívből fakad. Mégpedig olyan szívből, amelyet kizárólag az Úr igaz egyházában nyújtott szövetségeknek való megfelelés és azok megtartása formált át. A jószívűség e fajta érzései az Úrtól erednek az ő áldozata révén. Enők jó szívű cselekedeteit Jézus példája vezérli. Az ő kegyelmének végtelen ajándéka iránti hálából erednek, és a Szentlélek által fagadnak, akit az Úr elküld, hogy társuk legyen irgalmas küldetéseik során. Ennek köszönhetően páratlan dolgokat képesek tenni másokért, és örömet tudnak lelni még akkor is, amikor saját kielégítetlen szükségleteik is nyomasztóan nagyok. A másokért végzett szolgálat és az irántuk tanúsított jószívűség segít legyőznünk a saját nehézségeinket, és úgy látnunk, mintha nem is jelentenének akkora kihívást. Most visszatérek Joseph proféta tanításaihoz, melyeket a visszaállítás korai napjaiban nyújtott a nőtestvéreknek. Jó szívűségre és jó akaratba biztatva ezt mondta: amennyiben ezeknek a tantételeknek megfelelően éltek, mély nagyszerű és dicsőséges lesz a jutalmatok a celesztiális királyságban. Ha kiváltságaitoknak megfelelően éltek, az angyalok nem tarthatnak vissza attól, hogy társaitok legyenek. Akárcsak a korai napokban, ott Navuban, ahol a nőtestvérek felkutatták és segítették a szükséget szenvedőket, úgy van ez ma is. A nőtestvérek a királyságban a lelki erő, a könyörületes szolgálat és az odaadás nagyszerű pillérei. Az elkötelezett látogató tanítók meglátogatják egymást és gondoskodnak egymásról. A szabadító példáját követve azt teszik, amit ő tett. A segítőegyletben minden nőt eltölthet a szeretet, tudva, hogy a jószívűségből végzett apró cselekedeteik gyógyítóan hatnak másokra és önmagukra is. Biztos tudást nyernek arról, hogy a jószívűség Krisztus tiszta szeretete, és soha el nem múlik. A segítőegylet történetének olvasása arra a felfedezésre sarkal majd benneteket, hogy ez a fontos evangéliumi tantétel átszövi az egész könyvet. Befejezésül arra buzdítok minden nőt az egyházban, hogy fohászkodjanak azért a vágyért, hogy eltöltsön benneteket a jószívűség ajándéka, Krisztus tiszta szeretete. Minden forrásotokat használjátok arra, hogy jót tegyetek, enyhülést és szabadulást hozva a körülöttetek lévőkre, beleértve a családotokat is. Az Úr majd sikerrel koronázza erőfeszítéseiteket. Kívánom, hogy az Atya és a Fiú irántunk érzett hatalmas szeretetéről való tudásunk, az engesztelésbe vetett hitünk és az érte érzett hálánk arra ösztönözzenek bennünket, hogy kifejlesszük és gyakoroljuk a jószívűséget mindenki iránt. Ez az én imám, Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Lift up thy heart and rejoice, and cling.
Emeld fel szíved, és örvendezz, és ragaszkodj a szövetségekhez, amelyeket kötöttél. Nem tudom úgy olvasni ezt a szentírást, hogy ne éreznék örömöt. Újjong a szívem, mikor eszembe jut az a sok ígéret és áldás, melyek életemben adattak, miközben azon igyekeztem, hogy ragaszkodjak a mennyei atyámmal kötött szövetségekhez. Mivel mindkét szülőm elhunyt, szükségessé vált, hogy idén kitakarítsuk az otthonunkat, hogy előkészítsük az eladásra. Az utóbbi néhány hónapban, míg a testvéreimmel a szüleim házát takarítottuk és szortíroztuk a dolgaikat, számos családtörténeti feljegyzést, valamint más fontos papírt és dokumentumot találtunk. Lenyűgöző volt elolvasni a szüleim és nagyszüleim személyes történeteit és pátriárkai áldását. Mindezek a szövetségeikre emlékeztettek, melyeket megkötöttek és megtartottak. Nagymamám, Ellen Hanks Reimer, fiatal anyaként 1912-ben kapta meg a pátriárkai áldását. Amikor elolvastam az áldását, a következő sorok kitűntek az oldalról, és az elmémbe vésődtek. Már a föld alapjainak megvetése előtt kiválasztattál, hogy választott lélekként ezekben a napokban jöjj elő. A bizonyságod hatalmassá válik, és te képes leszel bizonyságot tenni. A pusztító arra törekedett, hogy elpusztítson téged, de ha ragaszkodsz a te Istenedhez, akkor a pusztítónak nem lesz hatalma ártani neked. Hithűséged által hatalmas erőd lesz, és a pusztító elmenekül előled az igaz lelkűséged miatt. Amikor a félelem és megpróbáltatás órája elkövetkezik, ha visszavonulsz a te titkos szobádba imában, szíved megvigasztalódik, és elvétetnek előled az akadályok. Nagymamám azt az ígéretet kapta, hogy ha megtartja a szövetségeit és közel marad Istenhez, Sátánnak nem lesz felette hatalma. A megpróbáltatásaiban is vígaszra és segítségre lel. Ezek az ígéretek beteljesednek az életében. Ma arról szeretnék beszélni, hogy milyen fontos ragaszkodni a szövetségeinkhez, valamint milyen öröm és védelem fakad szövetségeink betartásából. A felhasznált példák közül néhányat a Leányaim a királyságomban, a Segítőegylet története és munkássága című könyvből veszek. A könyv tele van olyan nők példájával, akik hatalmas örömet leltek a szövetségek megtartásában. A Biblia szótár szerint a szövetség egy szerződés Isten és ember között. Isten a saját kívánságai szerint szabja meg a szövetség feltételeit, melyet az ember elfogad. Az evangélium úgy van elrendezve, hogy a szövetség által kapott tantételek és szertartások erős kötelezettséget és felelősséget rónak a résztvevőre, hogy tiszteletben tartsa az elkötelezettségét. A ragaszkodja szövetségekhez kifejezésben a ragaszkodik szó azt jelenti, erősen és szorosan ragad valamihez. A szentírásokban tanulhatunk olyan férfiakról és nőkről, akik szövetségek kötöttek Istennel. Isten utasításokat adott arra vonatkozóan, hogy mit tegyenek szövetségeik tiszteletben tartásához, majd a betartott szövetségeket a megígért áldásokhoz kötötték. Például a keresztelés szertartása által szövetséget kötünk mennyei atyánkkal. Úgy készülünk fel a keresztelésre, hogy hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, megbánjuk a bűneinket, és hajlandóak vagyunk magunkra venni Krisztus nevét. Elkötelezzük magunkat, hogy betartjuk Isten parancsolatait, és mindig emlékezünk a szabadítóra. Szövetséget kötünk, hogy egymás terheit viseljük, hogy azok könnyűek lehessenek. Tanúskodunk arról, hogy hajlandók vagyunk gyászolni a gyászolókkal, és megvigasztalni azokat, akik vigasztalásra szorulnak. A szent templomokban további szent szertartásokban részesülünk, és további szövetségeket kötünk. A visszaállítás kezdeti napjaiban Joseph Smith próféta izgatottan várta, hogy a szentek megkaphassák a templom megígért áldásait. Az Úr azt mondta, épüljön fel nevemhez ez a ház, hogy kinyilatkoztathassam szertartásaimat ott a népemnek. Az Úr egyik célja a segítőegylet megszervezésével az volt, hogy felkészítse leányait a templomi szertartásokban és szövetségekben található nagyobb papsági áldásokra. A NAVU-ban élő nőtestvérek nagy izgalommal várták a templom felépítésének befejeztét, mert tudták, mivel Joseph Smith próféta megígérte Mercy Fielding Thompsonnak, hogy a felruházás kihozza majd őket a sötétségből a csodálatos világosságba. Több mint 5000 szent tolongott a NAVU templom annak felszentelése után, hogy részesülhessen a felruházásban és a pecsételő szertartásban, mielőtt megkezdik vándorlásukat az ismeretlen jövő felé, a sóstóvölgybe. Brigham Young elnök, valamint számos más egyházi vezető és templomszolga töltötte az idejét éjjel-nappal a templomban szolgálva, hogy elvégezhessék ezt a fontos munkát a szentek számára. A szövetségeink tartanak fenn bennünket mind a jó, mind a nehéz időkben. Boydki Packer elnök emlékeztetett bennünket, hogy szövetséges nép vagyunk. Szövetséget kötünk, hogy javainkat, időnket, pénzünket és tehetségünket, mindent, amik vagyunk, és mindent, amit birtokolunk, Isten országának szenteljük a földön. Egyszerűen fogalmazva, szövetséget kötünk, hogy jót cselekszünk. Szövetséges nép vagyunk, és a templom a szövetségeink középpontja. A templom a szövetség forrása. A szentírások emlékeztetnek bennünket, hogy legyen ez a szövetségünk, hogy járjunk az Úrnak minden szertartásában. Hatalmas áldásokat kapunk, amikor ragaszkodunk a szövetségeinkhez. Öröm és védelem fakad szövetségeink betartásából. A Mormon könyvében olvashatjuk Benjamin király beszédét. Tanított népének Jézus Krisztusról, hogy el fog jönni a földre, és mindenféle kínokat kell majd elszenvednie. Megtanította népének, hogy Krisztus minden ember bűnért engesztelést hoz majd, és hogy az ő neve az egyetlen név, mely által az ember szabadulást nyerhet. Egy gyönyörű tanítások meghallgatása után az emberek alázatossá váltak, és teljes szívükből azt kívánták, hogy megszabaduljanak bűneiktől és megtisztuljanak. Megbánták bűneiket, és megvallották Jézus Krisztusba vetett hitüket. Szövetségeket kötöttek Istennel, hogy betartják a parancsolatait. Megszállta őket az Úr lelke, és öröm töltötte el őket, és bocsánatot nyertek bűneikre, és béke volt a lelkiismeretükben, azon rendkívüli hit miatt, melyet Jézus Krisztusba vetettek. a másik jó példát arról az örömről, mely az Isten parancsolatainak betartása iránti hűségből és az ő evangéliumának megosztásából fakad, Ammon szemlélteti. Ammon és fivérei eszközök voltak abban, hogy több ezer embernek segítette Krisztushoz jönni. Íme Ammon néhány szava, mellyel az érzéseit leírta, mikor oly sokan megkeresztelkedtek és a szövetségeket kötöttek Istennel. Nagyon nagy okunk van örvendezni. Teljes az örömöm, igen, szívem csordulásig megtelt örömmel, és örvendezni fogok Istenben. A legkisebb részét sem tudom elmondani annak, amit érzek. A világ kezdetétől fogva nem voltak olyan emberek, akiknek oly nagy okuk lett volna az örömre, mint mi nekünk. A szövetségek megkötése és betartása lehetővé teszi, hogy a Szentlélek velünk legyen. Ez az a lélek, mely örömmel tölti el a lelkedet. A második világháború sok embernek okozott nagy szenvedést világszerte. A németországi szenteknek számos megpróbáltatást kellett elviselniük. Maria Speidel nőtestvér a németországi Stuttgartban hithű segítőegyleti elnök volt. Próbatételei kapcsán a következőket mondta. Az Úrba vetett bizalmunk, valamint az egyházáról való bizonyságunk jelentették az erőnk forrását. Örömmel énekeljük Sion dalait, és az Úrba vetjük bizalmunkat, aki minden dolgot jóra fordít. Ismét csak azt mondhatom, hogy amikor a szentek megtartották szövetségeiket, a hatalmas kihívások ellenére is örömöt éreztek. Sarah Rich egy igaz lelkű navui nő volt, akit azelőtt hívtak el szolgálni a templomba, hogy a szenteket kiűzték volna a városból. Ezek az ő szavai a templomi szövetségekről. Rengeteg áldást kaptunk az úrházában, melyek örömet okoztak, és vigasztattak a sok fájdalmunk közepette, valamint táplálták Istenbe vetett hitünket. Tudtuk, hogy ő vezetni és támogatni fog minket az előttünk álló ismeretlenbe vezető út során. Korábban a szentek befejezték a Kirtland templomot, és sokan vettek részt a felszentelésén. A felszentelést követően az Úr elfogadta a templomot. Az Úr azt mondta nekik, hogy örvendjenek nagyon a kiáradó áldások következtében, amely népe fejére kiárad. Miközben világszerte egyre több és több szent templom épül, látom, milyen áldások érjük az egyháztagokat. 2008-ban tanúja voltam annak az örömnek, mely egy ukrán házaspár arcáról sugárzott, miközben elmesélték, hogy a németországi Freibergbe készülnek, hogy részesüljenek a templomi szertartásokban. A templomi út csak oda 27 órás buszozást jelentett ezeknek az elkötelezett egyháztagoknak, és nem is tudtak gyakran elmenni. Újjongtak, hogy az ukrajnai Kijev templom hamarosan elkészül, és így sokkal gyakrabban tudnak majd oda látogatni. A templom már nyitva áll, és több ezren élvezik annak áldásait. Nagymamám személyes történetét olvasva, megtudtam, milyen nagy örömét lelte a szövetségeiben. Szeretett elmenni a templomba, hogy ott szertartásokat végezzen azon ezrekért, akik már elhunytak. Ez volt élete küldetése. Több mint 20 éven átszolgált templomszolgaként a Jutai Manti templomban. Azt írta, számos csodás gyógyulásban volt része azért, hogy felnevelhesse a gyermekeit, és hogy másokat szolgálhasson a templomban végzett munkájával. Unokáiként egy valamit biztosan tudunk Reimer nagymamáról, mégpedig azt, hogy igaz lelkű nő volt, aki betartotta a szövetségeit, és azt akarta, hogy mi is ezt tegyük. Ha valaki átkutatja majd a holmiainkat halálunk után, vajon talál-e majd arra utaló bizonyítékokat, hogy betartottuk a templomi szövetségeinket? Szeretett prófétánk Thomas S. Manson elnök a következőket mondta nekünk a legutóbbi általános konferencián. Amikor elmegyünk Isten e szent házaiba, és emlékezünk a szent szövetségekre, melyeket ott kötünk, képesek leszünk minden megpróbáltatást jobban elviselni, és minden kísértést legyőzni. E szent menedékben békére lelünk, megújulunk és megerősedünk. Ismétlem, emeld fel szíved, és örvendezz, és ragaszkodj a szövetségekhez, amelyeket kötöttél. A szövetségek megkötése valódi örömöt és boldogságot jelent, vigaszt és békét rejt, megvéd a világ gonoszságaitól. Szövetségeink megtartása segít majd a próbatétel idején. Bizonyságomat teszem, hogyha hiszünk Krisztusban, és ragaszkodunk a szövetségeinkhez, elnyerjük a szentírásokban említett és az utolsó napi prófétánk által megígért örömöt. Drága nőtestvérek, szeretlek titeket, és remélem, a saját életetekben is meg fogjátok tapasztalni ezt a hatalmas örömet. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Choir and other musicians for their participation, and acknowledge all who have assisted in preparing for this meeting. We will now be honored to hear from President Dieter.
Most pedig örömünkre szolgál, hogy Uchtdorf elnöktől az első elnökség második tanácsosát hallgathatjuk. Uchtdorf elnök beszéde után a kórus elénekli a Buzgó Hittel Dicsérjük című himnuszt, melyet követően Sandra Rogers nőtestvér, a segítőegylet általános testületének tagja mondja a záróimát. Uchtdorf elnök.
My dear sisters, what a joy it is to be with you today.
Drága nőtestvéreim, mi nagy öröm, hogy itt lehetek ma veletek. Mindig nagyon várom az éves általános segítőegyleti gyűlést és az itt elhangzó üzeneteket, az pedig külön megtiszteltetés a számomra, hogy én is megoszhatok néhány gondolatot az egyház nőtestvéreivel.
A while ago, I was walking through a beautiful garden with my wife.
Egyszer egy gyönyörű szép kertben sétáltam a feleségemmel és a lányommal. Miközben csodálattal nézegettem Isten teremtésének dicsőségét és szépségét, egyszer csak észrevettem a káprázatosan szép virágok között megbújó aprócska virágot. Ezt a virágot név szerint is ismertem, mert már gyermekkorom óta gyengéd szálak fűznek ehhez a növényhez. A virágot ne felejtsnek hívják. Már nem is tudom pontosan, hogy az évek során miért is jelentett nekem oly sokat ez az apró virág. Nem lehet azonnal észrevenni. Könnyen eltűnik a nagyobb és színesebb virágok között. Mégis a kék eget tükröző színével, legalább annyira szép, mint a többi. Talán ezért is szeretem annyira. És ehhez társul még az örök könyörgést kifejező neve is. Van egy német mond, ami szerint, amikor Isten végzett a növények elnevezésével, egy virágnak nem jutott név. Egy vékonyka hang így kiáltott fel, ne felejts el engem, ó Uram! Isten pedig úgy döntött, hogy ez lesz a virág neve. Ma este ezt a kis virágot metaforaként szeretném használni. Az aprócska ne felejts virágának öt szirma arra inspirált engem, hogy beszéljek öt olyan dologról, amelyre bölcs lenne mindig emlékeznünk. Először is, ne felejts el türelmesnek lenni magaddal. Szeretnék elmondani valamit, amit remélem nem értetek félre. Isten tisztában van azzal, hogy ti és én nem vagyunk tökéletesek. Hadd tegyem még hozzá, Isten azzal is tisztában van, hogy azok az emberek sem tökéletesek, akikről azt hiszitek, hogy azok. Ennek ellenére rengeteg időt és energiát töltünk azzal, hogy másokhoz hasonlítjuk magunkat, többnyire úgy, hogy a gyengeségeinket az ő erősségeikhez mérjük. Ennek során olyan elvárásokat fogalmazunk meg magunknak, amelyeknek lehetetlen megfelelni. Ennek pedig az lesz az eredménye, hogy soha nem ünnepeljük a jó ügy érdekében tett fáradozásainkat, mert azok mindig kisebbnek látszanak majd annál, amit valaki más tesz. Mindenkinek vannak erősségei és gyengeségei. Csodálatos, hogy vannak erősségeitek. A halandóságban szerzett tapasztalatainknak az is része, hogy vannak gyengeségeink is. Isten segíteni akar nekünk, hogy végül a gyengeségeinket erősségekké tudjuk változtatni, de azt is tudja, hogy ez hosszú távú cél. Azt akarja, hogy váljunk tökéletessé, és ha a tanítványság ösvényén haladunk tovább, akkor ez a nap el fog jönni. Teljesen rendben van, ha még nem értetek célba. Munkálkodjatok tovább ezen, de ne büntessétek magatokat. Drága nőtestvérek, sokan végtelenül könyörületesek és türelmesek vagytok mások gyengeségeivel szemben. Kérlek magatokkal se felejtsetek el könyörületesnek és türelmesnek lenni. Mindeközben legyetek hálásak az otthon elért apró sikerekért, a családi kapcsolataitokért, az iskolázottságotokért és a megélhetésetekért, az egyházi ügyekben való részvételetekért és a személyes fejlődésetekért. A ne felejtsekhez hasonlóan talán aprónak tűnnek számotokra ezek a sikerek, és mások talán soha nem vesznek tudomást róluk, de Isten látja őket, és számára ezek nem kicsik. Ha csupán a legtökéletesebb rózsát, vagy a legkáprázatosabb orchideát tekintitek sikernek, akkor lehet, hogy elmulasztjátok az élek legédesebb élményeit. Például, ha mindenáron ragaszkodtok ahhoz, hogy minden héten minden szempontból tökéletes családi estet tudjatok tartani, még saját és a körülöttetek levők szenvedése árán is, akkor ez talán nem a legjobb döntés. Inkább kérdezzétek meg magatoktól, mit tehetünk családként, ami élvezetes, lelkileg felemelő, és közelebb hoz egymáshoz bennünket? Az ilyen családiásnak, noha szerényebb méretű és kivitelezésű, sokkal hosszabb távon lesz pozitív eredménye. A tökéletesség felé vezető utazásunk hosszú. De ezen az úton csodás dolgokra és örömre lelhetünk, még a legkisebb lépéseinkben is. Most pedig másodszor, ne felejtsétek el, mi a különbség a jó áldozat és az ostoba áldozat között. Az számít elfogadható áldozatnak, amikor valami jót adunk fel egy sokkal értékesebb dolog miatt. Amikor feladunk egy kis alvást, hogy segítsünk egy gyermeknek, akinek rémálmai vannak, az jó áldozatnak számít. egész éjjel fennmaradni, a saját egészségünket is kockáztatva azért, hogy a lányunk vasárnapi ruhájához elkészüljön a tökéletes kiegészítő, talán nem annyira jó áldozat. Amikor időt szánunk a Szentírás tanulmányozásra, vagy egy lecke tanítására való felkészülésre, az jó áldozatnak számít. Hosszú órákat tölteni azzal, hogy belehímezzük a lecke címét az osztály tagjai részére házilag készített edényalátétekbe, talán nem számít annyira jó áldozatnak. Minden egyes ember és helyzet különbözik egymástól, és az áldozat, mely az egyik helyzetben jó áldozatnak számít, egy másikban ostoba áldozat lehet. Hogyan tudjuk megállapítani, hogy a mi esetünkben melyikről van szó? Feltehetjük magunknak a kérdést, olyan dolgokra fordítom az időmet és az energiámat, melyek a leginkább számítanak? Oly sok jó tennivaló akad, de nem tudjuk mindent megtenni. Mennyi atyánk akkor a legelégedettebb, amikor valami jót egy örökkévaló szempontból sokkal jobb dolog érdekében áldozunk fel. Olykor ez a kicsiny, ám a gyönyörű ne felejtsek gondozását jelentheti egy egzotikus virágokból álló hatalmas kert helyett. Harmadszor, ne felejtsetek el már most boldognak lenni. A népszerű Charlie és a Csoki gyár című történetben a rejtélyes édességgyáros Willy Wonka elrejt egy-egy aranybilétát 5 csokoládéjának papírjában, és bejelenti, hogy akik megtalálják az aranybilétákat, ingyenes gyárlátogatást és az egész életükre elegendő csokoládét nyernek. Miután egyes bilétán a következő üzenet olvasható. Aranybilét a szerencsés megtalálója fogad üdvözletemet. Hatalmas dolgok várnak rád. Számos mesébe illő meglepetést tartogatok a számodra. Titokzatos és csodálatos meglepetések ezek. Örvendezzetek. A klasszikus mesében az emberek világszerte kétségbe esetten bánynak arra, hogy megtalálják az aranybilétákat. Néhányan úgy érzik, teljes jövőbeli boldogságuk múlik azon, hogy kezükbe hullik-e az egyik biléta. Sóvárgásuk közepette kezdik elfelejteni az apró örömöt, melyet korábban egy csokoládé szelet tudott nekik okozni. Pusztán a csoki már-már keserű csalódássá válik, ha nincs a papírjában aranybiléta. Oly sok ember vár ma is a maga aranybilétájára. A jegyre, mely szerintük annak a boldogságnak a kulcsát rejti, melyről mindig is álmodtak. Néhányok számára az aranybilétát a tökéletes házasság jelenti. Másoknak egy álomotthont. Vagy talán az idegességtől és aggódástól való megszabadulást. Nincs semmi baj az igaz lelkű vágyakkal. Sok olyan dologra vágyunk és törekszünk, mely erényes, szép, jónak mondott vagy dicséretre méltó. A probléma akkor kezdődik, amikor boldogságunkat felfüggesztjük még valami jövőbeli eseményre, ami aranybilétánkra várunk. Volt egy nő, aki semmit nem szeretett volna jobban, mint összeházasodni egy igaz lelkű papságviselővel templomban, aztán pedig anya és feleség lenni. Egész életében erről álmodott, és ó, mi csodálatos anya és szerető feleség lenne belőle, otthonát szerető kedvességgel tölteni el. Nem hangozna le egyetlen keserű szó sem. Az étel soha nem lenne odaégetve, gyermekei pedig a barátaikkal való lógás helyett szívesebben töltenék az estéket és a hétvéket anyával és apával. Ez volt az ő aranybilétája. Ez volt az egyetlen dolog, melyen úgy érezte, egész léte múlott. Ez volt az egyetlen dolog a világon, melyre kétségbe esetten vágyott. De soha nem történt meg. Az évek múlásával pedig egyre visszahúzódóbb lett, egyre keserűbb, sőt, egyre dühösebb lett. Nem értette, Isten miért nem teljesíti számára ezt az igaz lelkű kérést. Általános iskolai tanítóként dolgozott, és a gyermekek állandó közelsége szüntelenül arra emlékeztette, hogy soha nem találta meg az aranybilétáját. Ahogy teltek múltak az évek, egyre csalódottabb és zárkózottabb lett. Az emberek nem szerettek a közelébe lenni, így amikor csak tehették, elkerülték őt. Már a frusztrációját is a gyermekeken vezette le az iskolában. Egyre többször veszítette el az önuralmát, hangulata pedig a dührohamok és a kétségbeesett magány között ingadozott. A történet tragédiája, hogy egy kedves asszony az aranybilétája utáni kesergésében nem vette észre azokat az áldásokat, melyek viszont megadattak neki. Nem voltak ugyan gyermekei a saját otthonában, de körülvették őt az osztályteremben. Nem lehetett saját családja, de az Úr olyan lehetőséget adott számára, mely keveseknek adatik meg. Tanítóként gyermekek és családok százainak életére lehetett jó hatással. A történet tanulsága az, hogyha mesébe illő rózsákra várva töltjük napjainkat, akkor szem elől téveszthetjük a minket körülvevő apró ne felejtsek szépségét és csodáját. Nem azt mondom, hogy hagyjunk fel a reményeinkkel, vagy adjuk alább a céljainkkal. Mindig törekedjetek a bennetek rejlő legjobbra.
But don't close your eyes and hearts.
Soha ne adjátok fel a szívetek igaz lelkű vágyaért való reménykedést, de ne csukjátok be a szemeteket és zárjátok be a szíveteket a mindennapok megszokott pillanatainak egyszerű, ám előkelő szépség előtt, melyek gazdag és jó életet eredményeznek. Az általam ismert legboldogabb emberek nem azok, akik megtalálják az aranybilétát, hanem azok, akik az érdemes célokért való küzdelem során felfedezik és értékelik a hétköznapi pillanatok szépségét és nagyszerűségét. Ők azok, akik életük során napról napra szövik meg a hála és csoda kárpitját. Ők azok, akik igazán boldogok. Negyedszer, ne felejtsétek el az evangélium miértjét. Ahogy elkerülhetik figyelmünket a szépséges, törékeny ne felejtsek, néha életünk megszokott hétköznapjaiban önkéntelenül átsiklunk Jézus Krisztus evangéliumának egy-egy lényeges pontján. Az egyház tagjaiként magunkra vállalt feladatok és kötelezettségek teljesítésére irányuló szorgalmas erőfeszítéseinkben olykor feladatok hosszú listájaként látjuk az evangéliumot, melyel tovább kell bővítenünk a már amúgy is lehetetlenül hosszú teendők listáját. Vagy talán olyan időintervallumként, melyet valahogy be kell illesztenünk a zsúfolt időbeosztásunkba. Arra koncentrálunk, mit vár el az Úr tőlünk, és hogyan fogjuk elvégezni azt, ám néha elfelejtjük, a miért tesszük mindezt. Drága nőtestvéreim, Jézus Krisztus evangéliuma nem kötelezettség. Ez egy ösvény, melyet szerető atyánk jelölt ki számunkra, és amely boldogsághoz és békéhez vezet ebben az életben, továbbá dicsőséghez és leírhatatlan beteljesedéshez az eljövendő életben. Az evangélium világosság, mely beragyogja a halandóságot, és megvilágítja előttünk az utat. Noha elengedhetetlen, hogy megértsük az evangéliumi mit és hogyan kérdéseit, az evangélium örökkévaló tüze és magasztossága a miértekből ered. Ha megértjük, mennyei atyánk miért adta számunkra ezt az életmintát, ha emlékszünk, miért köteleztük el magunkat, hogy azt életünk alapvető részévé tegyük, akkor az evangélium megszűnik teher lenni a számunkra, és ehhez örömet és megelégedést fog nyújtani. Értékessé és édessé válik. Ne úgy járjunk a tanítványság ösvényén, hogy közben a szemünket a földre szegezzük, és csupán az előttünk álló feladatokra és kötelességekre gondolunk. Vegyük észre a körülöttünk lévő csodálatos földi és lelkitáj szépségét. Drága nőtestvérek, keressétek meg a Jézus Krisztus evangéliumának miértjeiben rejlő magasztosságot, szépséget és üdítő örömöt. A tennivalók iránti engedelmesség kijelöli számunkra az utat, és a helyes ösvényen tart minket. Az engedelmesség miértje és hogyanja azonban megszenteli a cselekedeteinket, a földi örömöket csodává varázsolja, és a felajánlás szent tetteivé nagyítja az engedelmesség apró cselekedeteit. Ötödször, ne felejtsétek el, hogy az Úr szeret benneteket. Amikor gyermekként a kis nefelejtseket nézegettem, néha úgy éreztem, olyan vagyok, mint ez a virág. Kicsi és nagyon is jelentéktelen. Eltűnődtem, hogy vajon elfelejte engem a családom, vagy mennyei atyám. Az évek múltán most már gyengéd érzésekkel, és némi szánalommal tekintek vissza erre a kisfiúra. És most már biztosan tudom, hogy soha nem felejtettek el engem. És tudok még valamit. És Mesterünk, Jézus Krisztus apostolaként, szívem minden bizonyosságával és meggyőződésével kijelentem, hogy benneteket sem felejtettek el. Nem feledkeztek meg rólatok. Nőtestvérek, nem számít, hogy hol éltek, és milyenek a körülményeitek. Nem feledkeztek el bennetekről. Nem számít, milyen komornak tűnnek napjaitok. Nem számít, milyen jelentéktelennek érzitek magatokat. Nem számít, hogy mennyire háttérbe szorítva érzitek magatokat. Mennyei atyátok nem feledkezett meg rólatok. Sőt, ő végtelen szeretettel szeret benneteket. Gondoljatok csak bele, ismer benneteket a világegyetem legfenségesebb, leghatalmasabb és legdicsőségesebb lénye, aki nem feledkezik meg rólatok. Szeret benneteket a végtelen világűr és az örökkévaló idők királya. Ő, aki teremtette és számon tartja a csillagokat, ismer benneteket és tudja a neveteket. Ti a királyságának leányai vagytok. A Zsoltáríró ezt mondta, mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél. Micsoda az ember, hogy megemlékezzél róla, hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Isten szeret benneteket, mert a gyermekei vagytok. Szeret benneteket még akkor is, ha olykor magányosnak érzitek magatokat, vagy hibákat követtek el. Isten szeretete és a visszaállított evangélium megváltó és szabadító hatalommal rendelkezik. Ha csak beengednétek Isteni szeretetét az életetekbe, akkor az bekötözne minden sebet, meggyógyítana minden sérülést és enyhítetne minden fájdalmat. Drága segítő életi nőtestvéreim! Sokkal közelebb vagytok a mennyhez, mint azt feltételezitek. Sokkal többre vagytok hivatva, mint amit el tudtok képzelni. Továbbra is gyarapodjatok hitben és személyes igaz lelkűségben. Fogadjátok el életformátokként Jézus Krisztus visszaállított evangéliumát. Tartsátok becsben a tevékenység ajándékát ebben a nagyszerű egyházban. Kincsként őrizzétek a szolgálat ajándékát a segítő egylet áldott szervezetében. Továbbra is erősítsétek az otthonokat és a családokat. Keressétek tovább, és segítsétek azokat, akik rászorulnak a ti és az Úr segítségére. Nőtestvérek, van valami inspiráló és magasztos a ne felejts apró virágában. Remélem, azon apró dolgok jelképévé válik számotokra, amelyek örömtelivé és édessé teszik az életeteteket. Soha ne felejtsétek el, hogy türelmesnek és könyörületesnek kell lennetek magatokkal, hogy néhány áldozat jobb, mint a többi, és hogy nem kell várnotok az aranybilétára ahhoz, hogy boldogok lehessetek. Kérlek, soha ne felejtsétek el, hogy Jézus Krisztus evangéliumának miértje fog inspirálni és felemelni benneteket, és soha ne felejtsétek el, hogy mennyi atyánk ismer, szeret és nagy becsben tart benneteket. Köszönetet mondok nektek azért, akik vagytok. Köszönöm a szeretetet és a szolgálat számtalan cselekedetét, melyet oly sok ember számára ajánlatok fel. Köszönöm mindazt, amit még ezután fogtok tenni azért, hogy elhozzátok az evangélium örömét a családok, az egyház, a közösségeitek és a világ nemzetei számára. Nőtestvérek, szeretünk benneteket. Imádkozom azért, és megáldalak benneteket, hogy soha ne felejtsétek el, hogy igazán becses lányai vagytok Isten királyságának, ami szeretet szabadítunk. Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Our beloved Heavenly Father,
drága mennyei atyánk,
ma este
sok helyen összegyűlve ezen a különleges segítőegyleti gyűlésen, hálát adunk neked lányaidként, az evangélium visszaállításáért, a papsági kulcsok visszaállításáért, a te lányaidnak adott szervezeted létrehozásáért. Hálásak vagyunk nőtestvéreként minden országban és minden családban, akik ráleltek erre az igazságra, és buzgón igyekeznek, hogy segítséget nyújtsanak. Köszönjük neked ezt a bátor segítőegyleti elnökséget és az ő tanácsukat. Hálásak vagyunk a papsági kulcsok visszaállításáért. Mennyei atyánk, alázatosak vagyunk azért a bizalomért, amivel megbíztad a te egyházad nőtestvéreit. És az oltára helyezzük a szívünket, atyánk, hogy képesek legyünk megtenni azokat a dolgokat, amiket te kérsz tőlünk. Hálásak vagyunk fiadért és az ő engesztelő áldozatáért. Hogyha rábízzak magunkat, akkor le tudjuk győzni a gyengeségeinket. Köszönjük azt a hatalmat, ami létezik az engesztelő áldozat által. Köszönjük Uchtdorf elnök tanítását, amely egy olyan útmutatás, ami segít, hogy felkeljünk, és kérünk, hogy áld meg bennünket a mi munkánkban, a családunkban, és erősíts meg bennünket, amikor összejövünk, hogy a te munkádat végezzük. Hálásak vagyunk minden áldásodért. Szeretetünket ajánljuk neked, Jézus Krisztus nevében. Amen.